evangélikus családba születtem, és a szüleim az ébredésnek az utolsó fázisába a háború után tértek meg a budavári úgynevezett Sréter-féle gyülekezetbe, amely aztán sokfelé ágazott el, ahogy ezt sokan ismerik is, de kötöttünk ehhez a közösséghez, és ugyanakkor viszont az édesapám még nem léptek ki az egyházból, tehát benn maradtak, és laikusként szolgáltak, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy életük végéig, hiszen apám jogász volt, bíró, tehát nem teológus. Rengeteget kaptunk otthon, mi gyerekek, aztán hát az előttem szólóhoz hasonlóan én is 14 éves koromban, akkor még úgy éreztem, hogy megtértem, aztán azóta tudom, hogy az Isten megtérített, és hiszen nem én döntöttem mellette, hanem ő döntött mellettem. De hát akkor ez még így volt, meg az a kegyesség, amihez az evangélikus egyház mellett még azért a család kötődött, talán Traus Liza és Biator báty mondjuk kép az ismerős. Agráregyetemet végeztem, aztán az édesvízi halászatba helyezkedtem el, és 32 évig a gyakorlatban is dolgoztam. Ebből 8 évet Brazíliába, és rövidebb időket pedig 14 trópusi országba. És hát tulajdonképpen mindig az egyházban voltunk, de igazából úgy Brazília után volt az, hogy szinte, ahogy ma reggel olvastam a Jeremiás prófétába, hogy a csontjaimba rekesztett valamit az Isten, és egyszerűen meg kell nyilvánulni, hiszen nem is csak az egyházam, hanem az egész magyarországi kereszténység olyan elesett és olyan enervált, és akkor ebbe a szolgálatba tulajdonképpen kényszerített be engem az Isten, és aztán egy szorványból, a Budafoknak volt a szorványa, ott egy új gyülekezet alakult ébredésekkel, megújulásokkal, annak a világi vezetője lehettem 16 éven keresztül, és most pedig itt a balatoni felvidéken élünk már nyugdíjasként a feleségemmel, és hát egy teljesen más helyzetet kellett megismernünk. Nem volt természetesen ismeretlen, hiszen Szeverény János révén kerültem a felvidékre, és ott már tapasztaltam azt, hogy mi az az iszonyatos leépülés, ami tulajdonképpen a vidékre jellemző, és most már azt lehet mondani, a vidéki Magyarországra is jellemző. Bevezetésként azt szeretném mondani a kedves testvéreknek, hoppá, ez nem lesz jó, nagyon érzékeny ez a... Igen. F5-ös, jó. Nem hallgat az F5-re. Jó. Tehát az az érdekes helyzet állt elő, ugye Nyugat-Európában és 26 éve Magyarországon is, hogy tulajdonképpen békeidőben történik a kereszténység leépülése. Tehát nem arról van szó, hogy mint az észak-afrikai keresztényeknél, hogy a 7. században a muszlim invázió gyakorlatilag elsöpörte őket, vagy a lenini diktatúra és annak következményei leépítenek valamit, hanem a teljes békeidőbe épül le sorban itt Európában, Nyugat-Európában és Magyarországon is. Na most ezért adtam ennek a címét, hogy adaptáció, alkalmazkodási folyamat a megváltozott körülményekhez. Tulajdonképpen ez a megváltozott körülményhez kell, azt gondolom, a szolgálatunkat a szolgálatunkat hozzáigazítani. Persze ehhez Istentől látást, elhívást kell kapnunk. Ez a tartalom három történetről szeretnék röviden beszámolni, tapasztalatok és következtetések és javaslatok. A három történet, van egy család, egy olyan faluban élnek, ahol se templom, semmi imaház nincs, mert korábban ez egy puszta volt a háború előtt, ahol cselédlakások voltak, azóta ez faluvá nőtte ki magát, persze a kommunista időszakba, és értelemszerűen ott semmiféle templom vagy imaház nem épült. És ott él egy család, akik, hát, kell kapcsolatba kerültünk körülbelül 20 évvel ezelőtt, és aztán sok minden előkerült, sok mindenről beszélgettünk, kiderült, hogy szülők és három gyerek, és gyakorlatilag az anya és a három gyermeke nincs is megkeresztelkedve, gyerekeket vittük táborba, stb. És aztán hát végül is oda jutottak el, hogy felnőttként megkeresztelkedtek az 50 éves édesanyja és a felnőtt lányai. És ott született egy gyermek, 3 napos korában nyitott szívműtétet kellett végrehajtani életmentésen, és most pedig 3 éves korában a következőt. És úgy fölvetődött az, hogy hát egy hálaadó alkalmat kéne ott szervezni náluk, és rettentően nyitottak voltak, csak hogy mindent mi szervezzünk, a budaörsi lelkészt levittem magammal, és az volt a megdöbbentő, hogy azonnal ők összehívták a rokonságot, meg összehívták a szomszédokat, és így volt ott egy hálaadó istentisztelet. Egy imaház és templom nélküli faluban, minthogyha azt jelezné, hogy van szomjúság, van éhség, közben pedig ott a leépülés, akkor hogy lehet ezt a kettőt valahogy összhangba hozni? A másik történet az körülbelül 2 hetes történetem, amikor egy faluba az egyháznak pontosan az egyház megye szervezett egy missziós napot. Egy olyan faluba, ahol van 3 templom, egy római katolikus, egy református és egy evangélikus. A római katolikusnak beszakadt a teteje, ott már mi sem nincsen. Az evangélikusban és a reformátusban pedig a 3 nagy ünnepen van istentisztelet, karácsonykor, húsvétkor és pünköstkor. És ott vannak az emberek ellátatlanul. Na de hát 200 évvel ezelőtt ez nem volt kérdés, amikor nem volt autó, nem volt Audi, meg Skoda, meg nem tudom micsoda, hanem fogták az emberek, fölültek a szekére, és elmentek vagy a szomszédfaluba, vagy az 5. istentiszteletre. Na de ma nincs igény. Ma erre nincs igény. Ugye? Vagy lehet, hogy van, csak nem tudják, hogy lenne igény. Mert nem tudják, hogy lenne igény, mint ahogy az előző történetben is láttuk, hogyha az ember fölvet valamit, akkor rögtön rákapnak, hogy igen, igen, jaj, tényleg. Megdöbbentő ez, és ott van egy falu, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy teljesen ellátatlanul. Ellátatlanul, és nem is lehet elvárni azt, hogy lelkészek, vagy papok, vagy lelkipásztorok ezt fölvállalják, amellett a tevékenység mellett, amit egyáltalán csinálnak. Na de ez csak egy példa, hát számtalan ilyen van az országban. Számtalan ilyen. A harmadik, ismert utak, bibliaórák és klubfoglalkozások. Ide kerültünk, és avval a szándékkal, hogy 16 év felügyelőség, gyülekezetvezetés elég volt, felvidéki misszió, stb. Rendszeres. Most nyugdíjasok vagyunk, hát akkor hátra dőlhetünk. Itt, végül is itt a Balaton, hát ennél szebb környezet nem is kell. És az Isten megmutatta annak a végtelen elhagyatottságnak és nyomorúságnak a légkörét, ami itt van, akár a szerencsétlen lelkészek, illetve plébános esetében is, akár pedig a falvak esetében is. mert én hadd vegyek egy kalap alá most már mindenkit, akár lelkipásztornak hívják, akár lelkésznek, akár plébános úrnak, papnak, gyakorlatilag egy teljesen lehetetlen helyzetben vannak 15-20 település, mise vagy istentiszteleti hely legalább 6, és így tovább a vidéki Magyarországon, és gyakorlatilag erre alkalmatlanok. Ezt sokkal egyszerűbb nekem így. Igen. Jó, ez így, jó, ez így. Igen. És akkor elkezdtünk, mondtam itt a lelkésznek, hogy mire van szükség. És erre azt mondja, hogy hát én hetenként megyek 500 kilométert a falvaim között, de arra már nincs időm, hogy bibliaórákat tartsak. Jó, hát akkor tartsunk bibliaórákat. Elkezdtük egy helyen, aztán a másik helyen, később a harmadik helyen. És ugye az volt a döbbenetes, hogy utána hívták az emberek egymást. Majd erről még beszélek. És ökumenikus. És vegyes felekezetűek jöttek végig. És aztán, amikor a saját kis településemen pedig valaki, aki elkezdett érdeklődni a hit dolgai iránt, azt mondja, hogy te figyelj ide, ezt másokkal is meg kell ismertetni. Hát figyelj, mondom, én nekem van itt három bibliaórám a felvidéken egy, én szervezni már semmit nem szervezek, ha te megszervezed, akkor megszervezed. És ő megszervezte, együtt adtuk a nevet, a K3-at, a Keresők Kíváncsiak Kételkedő Klubját. Ahova olyanok járnak, akiknek semmilyen egyházi kötődésük nincsen, vagy minimális, de főleg semmilyen egyházi kötődésük. Ez nem annyit jelent, hogy esetleg gyerekkorban nem voltak megkeresztelve, szinte mindegyik megvolt, de gyakorlatilag nincs, és a döbbenetes az, hogy főleg férfiak járnak. Mintha erre lenne igény. Tapasztalatok és következtetések. Ez egy ilyen összefoglaló itt, magukra hagyott települések, falvak, akikre ráomlottak az elvárások, hegyei, a lelkészek, a lelkipásztorok, a papok, és egy a 10 helyett, jó ha egy az egy, 50 ezer helyett jó ha 5 ezer laikus, vagyis a laikus hiány. Na nézzük, akikre magukra hagyott települések és falvak. Magyarországon rengeteg település magára van hagyva. Nem csak olyan tekintetben, hogy évente kétszer teszi be oda, vagy háromszor teszi be pap, lelkész, lelkipásztor a lábát, hanem olyan tekintetben is magukra vannak hagyva, például itt van egy kisváros a közelbe, ahol egyszerűen a három felekezet lelkésznek, lelkipásztornak nincs is ideje arra, hogy a kötelező szolgálatokon kívül, a vasárnapi szolgálatokon kívül bármit is szervezzen. Azért, mert a katolikuson kívül egyiknek se anyagyülekezete, hanem csak egy szorvány, ugyanakkor egy város, de a katolikusnak pedig akkora a szorványa, meg akkor, amúgy is Esperes, plébános és a félmegye hozzátartozik, hogy egyszerűen nem tud semmit csinálni, ott még a rózsafűzér társaság is teljesen magára van hagyva. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mi már tudjuk, hogy igenis, az istentiszteleti az istentisztelet az nem egyenlő a keresztény élettel, és nem egyenlő a gyülekezeti élettel. Az annak a csúcsa, annak a koronája, a vasárnapi, de egyébként pedig nem az, mert tulajdonképpen, mint a piramisnak, annak úgy kellene fölépülnie, hogy a hétfőtől szombatig a gyülekezeti élet. Tehát akár kis települések, akár nagyobb települések, gyakorlatilag teljesen magukra vannak hagyva általában a települések. És ugye észrevettétek, hogy nem evangélikusról, reformátusról, katolikusról, stb. Beszélek. Akikre ráomlottak az elvárások hegyei, azok a lelkészek, lelkipásztorok és papok, mi ezt így látjuk, hogy gyakorlatilag, ha egy gyülekezetbe megválasztanak egy lelkipásztort, vagy egy papot, illetve hát a papot azt küldik, ugye a római katolikus rend szerint, akkor hát akkor hátradül a társaság, és azt mondja, hát megvan oldva, most már van papunk, hát akkor csinálja, ugye, csinálja a dolgokat. És hát nem így működik ez az egész. Rájuk omlott minden, ugye, ez a áldottan pozitív dolog is rájuk omlott, amit hitoktatásnak hívunk. Például Budaörsön, ahol ahonnan jöttem, ott a gyülekezetnek heti 92 hittanóra 11 néhány hogy is hívják be, iskolába, 4 településen. Hát szóval egyszerűen döbbenetes ez, persze, hogy a lelkésznek munkatársai vannak ehhez, ami nagyon jó, mert rákényszeríti a gyülekezetet, de az ilyen kis falvaknál, óriási távolságoknál ez szinte egy megoldatlanság, és emellett neki még mi mindent kell csinálnia. Tehát az elvárások, hogy ezt csinálja, azt csinálja, a közegyházi feladat is, stb. Az ráomlott a lelkészekre, lelkipásztorokra, papokra. Ha nem tetszenek elhinni, akkor legyenek szívesek beszélgetni egy vidéki, kis, apró falvas település református lelkipásztorával, majd elmondja. Én is tudok millió példát mondani, minden felekezetből kizárólag. Persze, kivéve azokat a felekezeteket, amelyek bezárkóznak, vannak ilyen neoprotestáns felekezetek, bezárkóznak, ez az én házom, ez az én váram, mi itt megéljük a gyülekezeti életet, az kész, el van intézve. Ez egy más kérdés, az egy más probléma. A 10-nek kellene lenni minimum, hogy egy lelkészre, egy papra, egy lelkipásztorra 10 munkatárs. Jó, ha egy az egy van, körülbelül van 5000 lelkész, lelkipásztor teológiát végzett az országba, különböző felekezetekből, és 5000 a laikus, ahelyett, hogy 50000 lenne, tehát óriási az elkötelezett nem lelkészeknek a hiánya, akik szolgálnának a gyülekezetekben együtt. A mindenkori lelkésszel, vagy lelkészekkel, hogyha ez olyan környezet, hogy ökumenikus. Előny itt, hátrány ott, előny ott, hátrány itt, lelkész vagy laikus, mikor ki jobb. Ha nincs kínálás, nincs étvágy vagy szomjúságérzés, akkor mi van? Szervezés, magad uram, ha szolgád nincsen, hívogatás, nem a te goldod, a fogyasztók első szolgálata. Nézzük részleteiben. Előny itt, hátrány ott. Itt a képeket nem én szedtem össze. Én már erre alkalmatlan vagyok. Itt van egy autista 16 éves gyerek, aki azt mondja, hogy Péter bácsi, én szeretnék segíteni magának. És ő szedi össze ezeket, ő csinálja nekem a PPT-t, mindent ő csinál, úgyhogy így tessék fogadni szeretettel ennek az autista gyereknek a szolgálatát. És az édesapja azt mondja, hogy hidd el, ez nagyon szereti az Úr Jézust, de ő nem tudja kifejezni magát másképp. Hát így, hogy az internet meg a számítógép világa az az övé, és ő ebbe segít. No, hát ilyeneket szedő össze azért. Tehát ebből egyetlen képet sem szedtem én össze. Tehát előny itt, hátrány ott, lelkész vagy laikus, mikor ki jobb. Hát én ezt vastagon érzem, vastagon látom is, hogy mikor előny az, hogy valaki lelkész. Igenis, van olyan korosztály, aki, hogyha egy lelkipásztori beszélgetést akar, elvárja, hogy hozzá egy lelkész menjen el. Egyértelműen. Nagyon fontos az, nagyon sokaknak, most már nem egyértelmű, de még vannak ilyenek, hogy a vasárnapi istentiszteletet, vagy misét, mert most már a misénél is van ilyen, hogy a papjány miatt nem tudják, ne laikus tartsa meg, hanem a pap tartsa meg. Hát aztán a kauzális szolgálatokról nem is beszélek, esketés, temetés, stb. Egyértelmű, hogy ott a lelkész szükségeltetik, a lelkész, lelkipásztor, pap. Ugyanakkor őnekik is megvan a rettentő nagy hátrányuk. Rettentőnek hátrányuk megvan, nem csak azért, mert nincs idejük, és borzasztóan elfoglaltak, hanem egyszerűen azért, mert be vannak skatujázva. Be vannak skatujázva a lelkészek, ja hát az lelkész, hát az hol élő, hát ő nem ebbe a mai világba él. Hát mit képzel ez, hát hogy de, hát nem igaz. Hát de, mi tudjuk azt, hát persze ő a parókia zárt világába él, és így tovább. Abszolút hazug, meg abszolút nem igaz a dolog, de tényleg valójában így van. Ha, meg a másik, hogyha például alakul egy ilyen K3, és megjelenik egy lelkész, ahol mindenféle, én nem vagyok evangélikus, vagy nem vagyok református, vagy stb., akkor én oda nem megyek, menjenek oda azok. De ha egy laikus kezdi el, akkor az ötödik alkalommal már civilbe oda lehet hívni egy lelkész, lelkipásztor, stb., és ő is fokozatosan beépül. Ezt éltük mi is meg. Ha nincs kínálás, nincs étvágy vagy szomjúságérzés, vagy legalábbis nem tudnak róla, erről már beszéltem, hogy ez egy döbbenetes dolog, hogy az emberek a lelki életük tekintetében el vannak, mint a befőtt, és fogalmuk nincs arról, hogy tulajdonképpen nekük lenne erre igényük. Csak amikor az ember megkínálja, mint ahogy Jézus is megkínálta a samári asszonyt az ő vizével, akkor jönnek rá, hogy hoppá, tényleg van ilyen igény. De egyébként nem. Tehát emberek tömegei itt nem mennek az evangélium után, nem a 18. században élünk, hogy a Muravidéktől kezdve Kemenesaljáig mozogtak a szengerek és mentek az artikuláris gyülekezetekbe, amelyeket ugye II. József engedélyezett, ez már a 19. század eleje, ugye, és aztán volt a vágy, az igény, vagy a megszokás, vagy a mit tudom én, vagy a hagyomány, de valami vitte, de most már semmi nincsen. Se hagyomány, semmi nincsen. Ugye? Tehát nincs, ha nincs kínálás, ha nem tudja, hogy neki erre szüksége van, akkor nem. Magad, Uram, ha szolgád nincsen a szervezés tekintetében, tehát mondom, ezt az aranyos képet is a fiatalember rakta oda be, egész csodálkoztam rajta. Igen, kedves testvérek, mert ha magára hagyatott, akkor igen. De sokszor nem kell más az egészhez, csak egy ilyen pöccintés, csak egy egész pici pöccintés, mint amikor a dominót, az első dominót így megpöccintik, és utána megy az egész tovább. Olyan megdöbbentő volt az, hogy itt van ez az evangélikus templom, és itt a lelkész meghirdette azt, hogy hát van itt egy testvérünk, szívesen vállal a bibliórákat, stb. És azonnal jöttek, de nem csak ez a felekezethez tartozó, nem csak az evangélikusok. Tehát ennyit meg kell tenni mindig, hogy egyet lökni kell az első dominón, ugye, és akkor utána elindul valami. Igen, pont ezt írom, hogy érdekes dolog, hogy a hívogatás az gyakorlatilag, hogy nem a mondjuk a szolgálatot végző feladata, legalábbis mi ezt tapasztaltuk, mert hogyha már fölmerül 2-be, 3-ba az igény, akkor ő már hívogat. Akkor ő már elkezd hívogatni, így értük el azt, hogy teljes felekezet köziség alakul ki ezeken a bibliaórákon, teljes felekezet közösség. Most már ott tartunk, hogy körülbelül azt lehet mondani, hogy az 50%-a evangélikusok a helyszínek, de 50% evangélikus, 45% katolikus és 5% református. A fogyasztók így szolgálnak. Tapasztalatok, következtetések továbbra is a 8. pont alatt, felszín alatti ökumené, meddig érdekes a felekezetiség. Tömegek tudatlanságokban és téveszmékben megteremthető-e a tanítás egysége, vagy megtalálható-e a legkisebb közös többszörös. Felszín alatti ökumené, ez egy nagyon, nagyon megdöbbentő dolog. A felvidéki szolgálatainkon azt tapasztaltuk, hogy lelkészek, lelkipásztorok, papok egymást ingerülten hívogatják, magyar lakta területekről beszélek, ingerülten hívogatják, hogy hagyd békén az én hívemet. Ugye, hagyd békén az én hívemet, mert kiderült, hogy az átjárt bibliaórára, vagy énekkarra, vagy mit tudom én, a szomszéd faluba egy másik felekezethez. Ugye? És, és én is mindig azt mondtam, hogy Budapesten az ökumené az viszonylag könnyen áttekinthető, meg is van, meg könnyen átjárnak egyik helyről a másikra az emberek. Én is annak idején, amikor Csepregi Erzsikével egy bibliakörbe jártunk, akkor jártunk a Kozmaatyához is, jártunk Budahegyvidékre, de az Óbudai volt a mi fix helyünk, és mindenhol egy kicsit kóstolgattunk, és így tovább, és így tovább. De vidéken elképzelhetetlen, nekem is mindenki ezt mondta, ott annyira mindenki csak a saját felekezetéhez, és így tovább. Hát a frászkarikát! Hát ez nem így működik. Ez egyáltalán nem így működik. A felszín alatt igenis ott van az, hogy együtt. Már ezt Budaörsön is kezdtem megtapasztalni, ökumenikus imahét, minden este más helyen vagyunk, öt felekezet, mert ott volt görögkatolikus is, baptista is, öt felekezet, ötödik nap, rotációban minden évben másnál van egy záróistentisztelet utáni agapé. És akkor ugye persze süteményezés, ez az amaz beszélgetés, persze rengeteg vegyes házasság, innen-onnan, ugye az egyik fél ilyen, a másik fél olyan, és akkor ott mondták, hogy tehát miért nem vagyunk minden nap, egész évben így együtt, mondták egymás között az emberek, akik nem értik a teológiai különbségeket. Mert nem érti. Az átlag ember Magyarországon, hogy úgy mondjam, a felekezeti vallását gyakorlóan nem érti. Abszolút nem érti. Neki ez lenne a természetes. Tehát addig érdekes a felekezetiség, hogy hát megszületett a gyerek, az én vallásomra megkereszteljük, vagy a pap temesse el, mert ilyen felekezetű vallású volt, vagy legalábbis így emlékszünk rá, stb. Idáig még tart úgy, meg a vasárnap, hogyha gyakorló felekezethez, gyakorló vallásos vagy keresztény, akkor a vasárnap az még úgy, ahogy. De hétfőtől szombatig ez abszolút nem érdekes. Ez abszolút nem érdekes. De ez a felszín alatt ott van. Ez a felszín alatt ott van, és tessék nekem elhinni, hogy az egyházak vezetőinek erről fogalma sincsen. Fogalma sincsen. Mi? Én biztos vagyok benne. Bizonyos megnyilvánulásokból biztos vagyok benne. No. Tömegek tudatlanságokban és téveszmékben. Hát elmondtam ezt a barátomat, aki ezt a K3-at azon a szinten álmodta meg, hogy hát valamit kell másoknak is, így, másoknak is. Most ez a fiatal ember, tudva az én irányultságomat, fölhív engem telefonon egyszer, hogy Péter, baj van. Mondom, mi baj van? Hát az anyám az hitéletet akar élni, 77 éves. Hitéletet akar élni. Mondom, nincs semmi probléma, találkoznunk kéne vele, de tudod mit? Taljándörögdön lesz egy evangelizáció, hozd el az édesanyádat, három estés evangelizáció, és akkor én ott leszek, megismerem, hiszen nem ismerem az édesanyádat, és akkor utána a következő napokon már én viszem, mert a fiatalember itt lakik a Balatonparton, az édesanyja Tapolcán. Na, lényeg az, hogy eljöttek, összeismerkedtünk, a néni beépült a dörögdi ökumenikus bibliakörbe, a srác is eljött háromszor, pedig azt mondta, hogy ő nem fog ráérni, de mind a három estén csak eljött, és utána elkezdtünk beszélgetni. Nekünk evangélikusoknak van egy úgynevezett útmutatónk, ez a német lózunk, a bibliaolvasó kalauz, és karácsony előtt adok neki egy ilyet. Eltelnek a karácsony ünnepek, keres telefon, akarok veled beszélni, leülünk beszélgetni. Azt mondja, 50, egy éves, így lobogtatja a Bibliát, erről nekem miért nem beszéltek eddig, hogy ez rólam szól. Ez rólam szól. Te tudtad, hogy ez rólam szól? Mondom, mit csináltál? Hát azt mondja, ott adtad ezt az útmutatót. Hát valahogy kisillabizáltam, hogy mi az a Zsolt, meg mi az a Jak, meg mi az a nem tudom, micsoda. És elkezdtem olvasni. Mi ez? Mit olvastál? Hát találtam otthon egy Károlit. Mi katolikusok vagyunk, de Károlit. Károlit találtam. És a Károlinak a versei alatt ott van láthatatlan apró betűkkel egy hivatkozás, hogy azt még keresd meg. Vagy hogy ott valami összefüggés van. Tudjuk, miről beszélek, ugye? Jó. Azt mondja, hát megkerestem azt is. De hát aztán annál is voltak hivatkozások, akkor azt is elolvastam, akkor azt is elolvastam. Egész addig, amíg vissza nem jutottam az elejére. Na de hát mennyit olvasol te Bibliát? Hát azt mondja, reggel 5-től 8-ig. Mi történt ebben az emberrel? Egy egyetemet végzett valaki. Végigjárta az ezotérikus iskolák minden nyavajáját. Téveszmékről van szó. Ős magyar vallás. Tártos iskola. Mit tudom én, mi a... A bánat. Köszönöm. Ezzel van teli. Beülnek bibliaórára, ugye, felvidék is. Templomba jár, énekalba jár, bibliaórára jár, de minden reggel 35-40 éves, abban kezdve, hogy a számítógépe a horoszkópját megnéz. Ugye? Teljes katyvasz az egész, teljes tömegek tudatlanságba és téveszmékbe. Egyszer azon kezdtünk el a lelkészemmel egy új fejezetet nyitni Budaörsön annak idején, hogy beültem a templomba, véletlenül korábban érkeztem talán egy 10 perccel, még nem voltak sokan, leültem és mögöttem pedig beszélgetett két asszony olyan természetes dolgokról, hogy van a család. Akkor az egyik a válaszára azt mondta, hogy hála Istennek, jól le is kopogom. Le is kopogta ott, a kemény a padon, mondom a lelkésznek, na itt el kell kezdeni valamit. Ugye, mert jöttek, az egy új gyülekezet, ott a több mint a 40% nem volt evangélikus, egy csomó ott keresztelkedett meg, meg kezdtek beépülni. Tehát hozták magukkal a tudatlanságot. Miért tetszenek csodálkozni? Az új szövetség elején nem erről szól? Nem arról szól, hogy a pogányok is hoznak be bizonyos gondolkodásokat, meg egyebeket? Hát Pál apostolnak nem ezen fordulnak a harcai, meg minden, hogy a tisztatanítást, meg egyebeket próbálja? De mondhatnám a János leveleit is, és így tovább. Tömegek tudatlanságban, téveszmékben, és akkor hozzáteszem azt így, hogy és akkor mi meg dogmatikai különbségek, ken beszélgetünk?
Biztos, hogy ez volt az utolsó?
Nem.
Persze, hogy nem.
Még
ja, nem.
Még
igen. Még vissza kell mennem. Nem, ez már nem az. Igen, hát a javaslatok jönnek, úgy látom. Igen, az evangélium vonatkozásában a lelki területi ellátatlanság csökkentésére egy a következő 20-30 évben kiteljesedő új keresztény missziói és szolgálati stratégia megalapozásáról szólnak ezek a javaslatok. Nem véletlen a nulladik pont. Fanyalgásaink és fenntartásaink feladása. Fanyalgásaink és fenntartásaink. Ezt nagyon komolyan mondom, én pontosan tudom azt, hogy én megmondom őszintén, akkor indulok, aki magamból. Én egy sovén evangélikus voltam. Egy sovinista evangélikus, akinek az evangélikusságon kívül, hát a többiek zsaj szegények. Az Isten erről teljesen leépített engem. Teljesen. Én tudok olyan várost, ahol Allianz imahét van, ökumenikus nincs, mert akkor a plébánossal is együtt kellene lenni, és hát mit képzelnek azok, hogy hát mi reformátusok, evangélikusok vagyunk, mi a katolikusokkal nem. Tehát egyszerűen azt nem értem, hogy ilyen gondolkodással hogy fogunk megállni az Isten színe előtt. Tehát a fanyalgásainkat egyértelműen le kell építeni, és abból indulni kell, hogy vajon Isten hogy néz arra a másik emberre, hogy néz arra a másik felekezetre, hogy néz arra a másik keretre, átmeneti keretre ebbe az életünkbe. Ennek az első pontja, ha már föladtuk a fenntartásainkat és fanyalgásainkat, hogy átfogó felekezetközi elemzés és helyzetértékelésre van szükség. Egy átfogóra. És azért mondom, hogy felekezetközi, mert ettől kezdve döntően a vidéki Magyarországon, de máshol is szerintem ma már ez csak közösen lehet végezni. Főleg, hogyha laikus szolgálók is bevonásra kerülnek, mert ugye a lelkészeknél, lelkipásztoroknál ez bizony egy kicsit hátrány, hogy őket az köti. Helyzetelemzés alapján kell a felekezetközi stratégiát megcsinálni, kimunkálni. Egy helyzetelemzés alapján, hogy ez van, kérem szépen, amit itt láttunk körülbelül, hogy az emberek így állnak hozzá a dolgokhoz, van vágy, de nem tudnak róla, tulajdonképpen van egy felszín alatti ökumenére való igény is, és így tovább, és akkor ezen alapján lehet egy külön stratégiát megoldani. Tulajdonképpen megállapodás a felekezet közi ellátás biztosításáról, hogy most nem várhatjuk el azt, hogy majd az emberek jönnek. Ilyen nincsen. Nem jönnek az emberek. Hadd mondjak egy példát. Akkor jönnek az emberek, hogyha mi valamit kínálunk nekik. Akkor jönnek az emberek. Itt van ez a kis templomocska, körülbelül 100 férőhelyes. Április 3-án, 4-én és 5-én csináltunk egy evangelizációt. És ez az evangelizáció, ha ezt evangélikus szinten csináljuk, amikor itt még nincs egyébként nyaralóforgalom senki, akkor eljönnek mondjuk 10-15-en estéről estére egy evangelizációra. Ezzel szemben azt csináltuk, hogy első estére meghívtuk evangelizációra Barcsi Balázs Ferences atyácsi megről. Ha valaki véletlenül nem ismeri, az a YouTube-on nézze meg, egy evangéliumi ember, ott már bologatnak, hogy ismerik. Ugye? Itt voltunk 120-an azonnal. Második nap Ince és István evangélikus lelkész, ott voltunk 100-an, és aztán Szűcs László Szentkirály szabadjai harmadik nap református lelkipásztor volt, és akkor is voltunk 80-100-an. És mondtuk, hogy Agapé harmadik este, hogyha valaki valamit hoz, az hozzon. Hát, mit tudom én, 300 embernek való kaját hoztak az emberek, és nem akartak elmenni, és itt beszélgettek, és itt tovább. Tehát rájöttünk arra, hogy át kell lépni itt is a felekezeti határokat. Hasonlóképpen új módszer az, hogy a bibliaköröknek éves találkozót szervezünk, évenként egyszer egy találkozót, jönnek a felvidékről is, stb. És ez a három bibliakör, és ők még hoznak másokat is, és egyben kiplakátolják 10 településen, és jönnek emberek, és ezt a bibliakörök találkozójának az egynapos, egésznapos programját kiadjuk Gebinbe. Nem az beszél, aki egész évben beszél, se pap, se lelkész, se ér, senki, hanem hívunk egy csapatot, gyertek el, és szépen eljönnek, és egy egész napi programot hoznak. A 80 évest is úgy megmozgatták, ilyen angolos módszerrel, angol megújulási módszerrel, meg egyebekkel, meg minden, hogyha az ember csak nézett, tanítás volt, szerepjáték volt, ez volt, az volt, amaz volt, minden.
Mi pedig, aki egész évben ott vagyunk, hátratett kézzel, ölbetett karral figyeltük az egészet, belül imádkozva. Tehát egyszerűen, és mindenki örült, aki jött szolgálni, és rácsodálkozott a vidéki dolgokra, hogy itt is van élet, és így is működik ez az egész. Igen. Tehát az ellátás felekezetek között meg kell állapodni. Tartom itt a hitünk alapjai sorozatot, melyen sorozatokat csinálunk, hitünk alapjai sorozatot, és eljön a plébános, mint egy csomó katolikus jár, eljön a plébános leellenőrizni, hogy mi ez. Beült oda, ugye? Hát ugye, valljuk meg őszintén, hogyha a hitünk alapjainál mondjuk a mi atyánkról beszélünk, a hiszek egyről, a tíz parancsolatról, a nem tudom, hogy ilyenekről beszélünk, egyházról azért a nagy különbségek olyan nagyon-nagyon nincsenek. Minél ült be? Hát persze, hogy az eukarisztiánál, az úrvacsoránál ült be. Úgyhogy, de azt mondta, áldásom, a híveinek maradhattok, mehettek, kész. Jöhetnek ide. Igen. Még egy nagyon lényeges dolog, nem is gondoltam volna. Ezt én Brazíliában tapasztaltam meg, hogy szerencsétlen világunkban mi is a gyerekeink százszor inkább a simogatós telefon révén, vagy hogy mondják ezt a marhaságot? Meg a laptop, meg a nem tudom mik révén. Ezek teljesen vizuálissá váltak. Az emberek vizualitás. Úgyhogy azóta engem grafonmánnak hívnak, mert minden kézbe megkap. Évelején kap egy dossziét, ráírva a neve a bibliakörösnek, és utána kapja az anyagokat, amikről van szó. És ez nagyon jó. Nagyon jó. Mert már fölmerült az a kérdés, hogy a Rádi Péter mit papol itten? Hát nincs is teológiai végzettsége. Hát mit akar itt? Tessék, van valami probléma? Van valami tévtanítás? Itt vannak az anyagok végig. Tessék, itt van. El lehet olvasni. El lehet bírálni lehet. Kész. Meg lehet bírálni. Kell is. Tessék. Mindenkinek ott van kézbe, mondjuk Jézus előképek az Ószövetség sorozatból, és csak otthon is végig tudja lapozni. Mindent. Minden vázlat ott van. Teljesen megmetik. Meg kell állapodni egy teológiai minimumról. A vidéki Magyarország meg általában, most már azt mondom, a muszlimosodó Európánál meg kell állapodni egy teológiai minimumról, és ezt a teológiai minimumot, ezt igenis lehet. Maradjon meg természetesen minden felekezet dogmatikája, én ezt nem akarom lerombolni, de igenis, hogy úgy mondjam, hétfőtől szombatig teológiai minimum, vasárnap jöhet a felekezeti dogmatika. Laikusok intenzív. Ugye az én soviniszta evangélikusságomról elég messzire jutottam el? Laikusok intenzív képzése és bevonása a szolgálatba. Ez alapvető. Tessék hazamenni, és azonnal egy fehér papír elé leülni, és elkezdeni összeírni, hogy kiket ismerek, akiket be lehetne vonni a szolgálatba. Kiket ismerek, és elkezdeni bevonni a szolgálatba. Azokat a lehetőségeket, amit Isten ad itt nekünk, azokat ő számon kér. És nem csak azt a lehetőséget adja, hogy én szakadjak meg, mint lelkész, lelkipásztor, plébános pap a nap 24 órájába, hanem azt is lehetőségnek adja, sőt, ezt inkább nem adja, hogy vonjak be másokat a szolgálatba. Az újonnan ellátott területeken felébredtek közül új munkatársa, kiválasztása, kiképzése, bevonása. Ha már elindult ez a szolgálat, és az újonnan bekapcsolódó területekről valami lelki megújulás jön, akkor ott is már sasolni, figyelni, ki az, aki majd talán alkalmas lesz arra, hogy ő rábízzuk. Rendszeres felekezetközi kontroll és értékelés lényeges. Azért kell a felekezet közi, hogy ne mondja senki azt, hogy hát ez most elment ilyen vagy olyan irányba ez a laikus testvér,
amikor megállapodtunk abban, hogy ez így vagy, úgy vagy, amúgy van, legyen ennyire ideje a felekezeteknek, hogy időnként a vezetőik összeülnek, vagy egy ilyen ökumenikus lelkész konferencián, vagy munkatárs konferencián, és ezekről a dolgokról beszélnek és kiértékelik. Ha igaz, akkor köszönöm a figyelmet.
Nagyon szépen köszönjük, és azt is, hogy időérzékeny volt, maradt idő arra,